Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje által szól hozzám, és keresi mennyei atyánk a szívünket. Írva található a Mózes második könyve 32. részének 22-től 24-ig terjedő versekben. Hogy miként szól hozzánk Istennek igéje, kérlek, hogy figyelmesen hallgassátok. Majd ezt mondta Mózes Áronnak. Mit tett veled ez a nép, hogy ilyen nagy vétekbe vitted őket? Áron így felelt. Ne lobbanjon haragra az én uram. Magad is tudod, hogy milyen gonosz ez a nép. Ezt mondták nekem, készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, mi történt azzal a Mózessel, aki fölhozott bennünket Egyiptom országából. Ezt mondtam nekik, kinek van aranya, ők pedig leszették magukról, és idatták nekem. Én meg tűzbe dobtam, és ez a borjú lett belőle. És ez a borjú lett belőle. Szeretett testvéreim, a tíz parancsolatból mindnyájan tudjuk, hogy Isten megtiltotta az ő képének kiábrázolását, mindenféle kiábrázolást. Sőt, a bálványimádást Isten nem hagyja büntetés nélkül, mert ő mondja, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban 3 vagy 4 nemzedékig, mindazokat, akik gyűlölnek engem. Tehát a bálványimádás az egy szörnyű cselekedet, amit utál az Isten. A bálvány ugyanis egy olyan ember által kitalált és készített dolog, ami egyfelől az élő Isten valóságos jelen valóságát hazugságokkal pótolja. Másfelől az ember úgy veti belé a bizalmát, mintha az a bizonyos dolog az egy igaz Isten volna. A 10 parancsolat szerint az embernek ez a fáradhatatlan törekvése, amely a megromlott természetében gyökerezik, azt eredményezi, hogy az emberi személy és az élő Isten közé egy olyan idegen bálványistenség kerüljön, amelyik egyfelől teljesen elfedi az egyigaz Istent előle. Másfelől teljesen elszakítja őt Istentől. Harmadszor pedig gonosz, alulról jövő gyilkos erőket mozgósíts, azzal tölti be az embert, az Istentől elszakított embert, és teszi azt úgymond ördögimádóvá, és erre több igehelyet is találunk a Bibliában. Az aranybornyú története az Éden utáni embernek azon ösztöntörekvését mutatja be, amellyel bármi áron, tehát ez a hangsúlyos, hogy bármi áron az élő Isten jelenlétét, annak érzékelhető hatásait pótolni akarja. Fenntartani, állandósítani, miközben szüntelenül elutasítja Isten feléje kinyújtott segítségét. Mert ugyanis, ha elfogadná az Isten feléje kinyújtott segítségét, akkor megszűnne a bálványgyártás tébolyodott kényszerétől. A bálványgyártás kényszere állapotában egy akarati döntés születik, amely által valóságot választ magának az ember. Dönt az Isten igazsága és valósága, valamint a saját maga elképzelte, vagy mások által kitalált, de reálkényszerített, részéről pedig méltatlan alkuval elfogadott valóság között. Tehát van egy Isten valósága, ami az igében is tisztán előttünk áll. És van egy kitalált valóság, amit vagy önként, vagy meg rákényszerítetten, de elfogadja az ember, dönt mellette, és elutasítja az Isten valóságát. Az aranybornyú történetében tehát az Egyiptomból fizikailag kihozott nép érzelmileg és szellemileg valójában még mindig Egyiptomhoz tartozott, ezért e nép önjelölt hangadói a saját elképzelésük szerint akarták jelenvalóvá, érezhetővé tenni a szabadító Istent. Jobb hiány egy bikaborjú formájában. Így akarták oda ráncigálni, oda cibálni, oda idézni, kiábrázolni, megjeleníteni, ha úgy tetszik, életre kelteni Istent, akinek nem az volt a gondolat, hogy egy borjúban öltsön testet. Ebben az alulról ihletett és alulról megidézett és emberalkotta formával nem akart azonosulni Isten, soha. Valamint annak beszűkített üzenettartalmát sem akarta magára vállalni. Most advent küszöbén állunk, Krisztus Urunk testet öltése titkának megünneplésére készülünk, ámuljunk és imádjuk, imádva hódoljunk mennyei atyánk szent roncsa előtt, aki megkönnyörült rajtunk és elbocsátotta egyszülött fiát. Lássuk meg, hogy mennyivel magasabb Isten önkinyilatkoztató és egyben önkiábrázoló gondolata a mindenkori ember ez irányú törekvésénél. A Krisztus himnusz a Filippi levélben olvasható, Istennek ezt a kibeszélhetetlen tettét, irgalommal megszabadító szerelmét írja le, és egyben írja a szívünkbe is. Így szól. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette. Szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonló lévén. Nem bikaborjú formát vett magára, hanem emberi formát. És mikor olyan állapotba találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig, annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv hallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Krisztus tehát, aki öröktől fogva isteni formában létezik, megüresítve önmagát, nem egy bikaborjú formáját öltöttem magára, hanem a te, meg az én, a mindenkori ember formáját, a bűnbeesett ember formáját, amikor pedig pontosan olyan húsvér ember volt, mint közülünk bárki testben, akkor megalázta magát, és rabszolgai formát öltött magára. Minden evilági hatalom és jogcím nélküli emberi létező volt. Az akkori világrend piramisának a legalján, mint egy rabszolga, jogfosztottak és kisemmizettek talaján. Itt a létezésnek ezen a szűk mesdjéjén volt engedelmes Istennek, a mi atyának, a keresztfa haláláig. Örök üdvösséget szerezve nekünk. Áldott legyen a neve. Méltó, hogy őt imádjuk mindörökre. Történetünkben Mózes jelenléte a nép között, amíg Mózes ott volt a nép között, eltakarta és elnyomta a nép ellenségeinek a szívében azt a vágyat, hogy egy élettelen dolog testesítse meg Isten jelenlétét. De amikor hiányzott Mózes, amikor elment és 40 napja már nem látták, akkor elkezdtek mozgolódni és tevékenykedni. És nincs új a nap alatt. Már a romaiak is jól tudták, hogy mi kell a népnek. Cirkusz és kenyér. Az Isten, Mózes és a nép ellenségei pontosan ezt zsarolták ki Árontól. A cirkuszt és a kenyeret. A történet folytatásában egy különös cinkosságot fedezünk fel, amit az ige alapján úgy fogalmaztam meg, hogy az Isten pótló dolog létrehozásáért, megvalósításáért, üzemben tartásáért a nép szíves örömest áldoz. Szíves örömest. Szokszó nélkül leveti magáról azokat az arany ékszereket ez a nép, amit az egyiptomiaktól kért el, mielőtt kivonult volna Egyiptomból. Mert Isten megparancsolta, hogy kérjétek el az ékszereket a szomszédaitoktól. És elkérték, megkapták, és kivitték Egyiptomból. Most pedig szokszó nélkül levetik magukról az arany ékszereiket, jó kedvel, hála áldozatképpen adják oda a közös cél ügyéért. És ha nem éreznénk és nem sejtenénk a lelkünk mélyén, hogy milyen tévejgés részesei ezek az emberek, akkor azt mondanánk kívülállóként és tudatlanokként, hogy milyen boldog örömmel adakoznak, mennyire szeretik egymást, mennyire összetartanak a közös cél ügyében. Micsoda jókedvű adakozás. Isten viszont ezt összeszorult szívvel és görcsbe szorult gyomorral kérdezi. Miért adtok pénzt azért, aranyat, ezüstöt azért, ami nem kenyér, és gyűjtötök kincseket azért, ami meg nem elégíthet? Emlékeztek? A történet végén Mózes széttöri az aranyborjót, porrázúzza, és megeteti ezekkel az emberekkel. Úgyhogy vízbet kell teszni, és azt mondja, na most egyétek meg. Nézzétek meg, ez nem kenyér. Na ezt egyétek. Miért adtok pénzt, ami nem kenyér, és nem elégít meg? Hallgassatok rám, kiált az Úr, könyörög, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Hajtsátok ide füleiteket, és jertek hozzám. Hallgassatok engem, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. De ezt később mondja Isten, Ézsaiás prófét által. A mai ige alapján azonban mi tudjuk, hogy ezzel a cinkos adakozással és áldozathozatallal a nép elkezdi az önmaga állandó kiéheztetését, kivéreztetését, ameddig szegénységben, nyomorban, boldogtalanul és rettegések közt meg nem hal. De vizsgáljuk meg magunkat, hogy mire áldozunk hasonló nagy jókedvvel, mint Izrael népe akkor ott a pusztában. Oly dolgokért, ami soha nem elégít meg. Sőt, egyre éhesebbé, frusztráltabbá, betegebbé és nyomorultabbá tesz. Milyen Istentől ajándékba kapott arany ékszereket vetünk le magunkról, úgymond Istenért, vagy azért, amiről azt gondoljuk, hogy Isten, vagy legalább az ő ügye. Mire mondtuk tehát azt, hogy ez az Isten ügye ahhoz hasonlóan, ahogy akkor a nép hangadói tették? Áronnal. Hogy az elkészítendő Isten, bálványisten, az bizony a pusztában kiszolgáltatva bolyongó Isten népe ügye, mondták Áronnak. És ha az Isten népe ügye, akkor az az Isten ügye is. Furcsa logika. Hány nemzedék csalódott már így? Hányszor csalódtunk már mi magunk is, mert később kiderült, hogy egy újabb bálványimádás nagy csalásának lettünk az áldozatai. De szeretnék egy nagyon lényeges dolgot kiemelni ebből a történetből. És az a lényeges dolog az, hogy ott van az Isten hiánya, ott van a Mózes hiánya, egy hatalmas tátongó őr, az Isten utáni vágya, a jelenlévőnek a kívánsága és utána való vágyódás. És ennek megvilágításához van egy történet a Sámuel második könyvében. Az Amnon és Támár drámája, mert valójában ez egy dráma. Mindketten, Amnon és Támár, Dávid király gyermekei voltak más-más anyától. Amnon csillapíthatatlan érzékiségtől fűtött szerelem vágyával epekedett Támár húgáért. Álnok aljas cselszövéssel a magáira tette Támárt. Majd ezt a megszégyenített lányt, az ő könyörgő, kérlelő kérésére sem akarta feleségül kérni és feleségül venni. Sőt, megutálta és eldobta magától. Amnon meggyalázta, majd pedig tisztátalanként eldobta magától Támárt, minek utána erőszakkal kielégítette a saját önző éhségét és szomjúságát. Ennek az alávaló cselekedetnek, folyamatnak nem az életre szóló szövetségkötés, nem a szent házasság, nem a boldog családi élet, hanem az utálat, a megvető gyűlölet lett a gyümölcse. Átok és halál lett belőle, átok és halál lett belőle, ebből az erőszakosan kielégített vágyból, nem pedig áldás és élet. Mert ugye lett volna egy másik út, amit elmondott neki Támár, hogy kérj a királytól feleségül engem, vállald fel azt, hogy szerelmes vagy, vald meg mindenki előtt, kérd meg a kezem a királytól, biztos, hogy odaad. Aztán van a jegyesség, az udvarlás, a mennyegző, az esküvő, és végül az öröm és áldás az élet útja. De Amnon nem ezt az utat választotta. Nem, hanem az alulról jövő ördögi tanácsnak hódolt be. Csak ez egy történet arról, hogy működnek ezek a vágyaink. És az a baj, hogy így vagyunk minden vágyunkkal. Az összes vágyunkkal így vagyunk, mindegyikkel. Az úgynevezett Isten élmény vágyunkkal is így vagyunk. Mert mit tett ez a nép ott a pusztában, amikor Isten után vágyakozott? Minden áron, bármi áron ki akart elégíteni ezt a vágyakozását. A mai ember Istent csak is a bulis hangulat érzéseivel tudja összekapcsolni, és azonosítani, és valamiféleképpen elképzelni. Megtesz tehát mindent azért, hogy ezt az érzést ki is csikarja magának. Ahogy Amnon is akkor Támártól elérte azt, amit akart. De utána. Utána csak az üresség, csak a megvető gyűlölet maradt. A kiábrándultság. A bűnbánatban, az alázatban, a csendben, a látszólag eseménytelenségben a mai ember valahogy nem képes meghallani az Úr szavát. És felismerni az ő jelenlétét. Nem képes. A puszta igeolvasás sem nyújt már neki Isten közelséget. Sokszor még a legizgalmasabb prédikáció sem. Kell a zene, kell a tánc, az evés-ivás, a felturbozott érzelmi állapot, és az a bizonyos kisülés. De utána csak a tátum üresség, elhidegülés, megvetés és gyűlölet marad. Mint Amnon esetében. Ugyanis miután ő megkapta saját érzelmi kisülését, elhidegült, kiábrándult és boldogtalanná tette önmagát a Támár elűzésével, végül pedig méltatlanul halt meg, mint egy alkoholista. Hány ehhez hasonló vallási csalódott jár kell közöttünk. Lehet, hogy vannak ilyen fokozott érzelmeink Istennel kapcsolatosan, úgynevezett Isten élményei, de belül továbbra is egy tátongó üresség bolyong. És így járkálunk ebben a világban boldogtalanul. Az ösztöneink, vágyaink, köztük az Isten utáni vágyunk is összekeveredve kavarog bennünk. Nem lehet egyetlen szükségünket sem elválasztani Isten jelenléte utáni szorongó vágyodásunktól. Mert össze vannak keveredve bennünk ezek az érzések. Valójában minden szükségünk vágyával Istent magát éhezzük. Csak ezt nem tudjuk, nem tudatosul bennünk. Istent magát szomjazzuk. Boldogok, akik felismerik ezt a legfőbb szükségüket, és fölvállalják, valamint kitartanak ebben az igazságban, hogy nekem elsősorban Istenre van szükségem, akkor lehetek boldog, akkor van esélyem, hogy boldog legyek ebben a föld életben. Ha tudom, hogy elsődlegesen és mindig Istenre van szükségem, az Isten igazságában akarok élni, és azt akarom, hogy ő legyen az, aki megelégít, aki betölt. És akik így gondolkoznak, ők mindenkor az Isten éhség és szomjúság állapotában állnak. Az Úr színe előtt. Ők azok, akik szüntelen életért kiáltva, mint ahogy énekeltük is a 42. Zsoltárban, de érdemes minden versét elénekelni, esetleg otthon elolvasni. Milyen gyönyörűen írja le az ember Isten utáni szomjúságát. De tőle várja azt, hogy megelégedjen. Tehát kiáltva keresnek, zörgetnek, Isten meghallgatja őket, Isten megnyitja nekik, és megajándékozza őket. Ők a szelidek, ők a békességre igyekvők, ők azok, akik keresik az Úr nyugalmát, hogy felismerjék Isten cselekvését, és hogy engedelmesen kövessék őt. Kedves testvérem, ebben a Krisztus visszajövetelére megérett világban valójában minden, a mindeneket újjáteremtő Isten után nyög és sóvárog. Így olvassuk a római levélben, hogy nyög ez az egész világ és sóvárog. Ez egy nagyon erős kifejezés, nyög és sóvárog. Minden, az egész élő világ, az első fűszától a hatalmas fájig, a legkisebb mezőtől a hatalmas dzsungeletig, és minden, ami benépesíti, nyög egyetemben, és nyög az ember, benne minden ember, mi magunk is, olvassuk a római levélből. A lelkemén minden ember Krisztusra vár. De pontosan ez az, amit az ezerarcú kísértő, az ősi kígyó, a sátán nagyon jól tud, jobban, mint te magad. Éppen ezért mindent elkövet annak érdekében, hogy lehetőleg senki ne fedezze fel magában azt a legalapvető vágyat, ha tetszik, a vágyai vágyát, Jézus Krisztus. Ne lássad, ne tudja, ne tudatosuljon benned az, hogy te Jézus Krisztus után vágyakozol. Mit tesz ezért? Ami körülvesz bennünket. Információ özönne árasztja el elménket, milliónyi dologgal terheli le a gondolkodásunkat, foglalja le a tudatunkat, érzéseinket, indulatainkat és döntéseinket befolyásolja. Azt az akaratunkat, amivel meghozzuk a döntéseinket, hogy rosszul döntsünk. Ez történik. Ezért lenne szükségünk, hogy odafigyeljünk az igére, megszívleljük, és annak megfelelően tegyünk. Tehát felismerted-e minden szükséged mögött elsődleges mozgató erőként a te Krisztus iránti éhségedet és szomjúságodat? Látod-e magadban ezt? Szembenézel egyáltalán a pótolhatatlan Krisztus hiányával? Nyögsz és sóvárogsz utána? Hordozod-e a hit hűség türelmével az ő hiányát? És az ő hiány okozta nyögést és szenvedést? Hordozod? A bizonytalanságot, a szorongást, a félelmet? Hordozod, fölvállalod, elmondod? Ki imádkozott magadból? Ki énekeled magadból a Zsoltárral? Megtaláltad-e már a nyugalmat ebben a sokszor halálközeli tehetetlenségben? Hogy én nem tudom ide idézni Jézust. Nem tudom ide teremteni Krisztust. Akarod-e, hogy Krisztus legyen a te egyetlen, minden más szükséged, megelőző, legelső szükséged? Akarod-e, hogy Krisztus Jézus legyen a nyugalmad, békességed? Akarod-e, hogy te a Krisztus nyugalmából és békességéből tudd szemlélni önmagad és mindazt, ami a világban történik? Akkor hívd segítségül az Úr Jézus Krisztus nevét, és üdvözölsz. Ezt olvassuk válaszként Joel próféta által, és ezt halljuk a pünkösdi prédikációból Péter apostol által. Jézus pedig ezt mondta, ha látni akarod Krisztus arcát, akkor törődnöd kell a legkisebbel. Védened kell a védtelent, a kiszolgáltatottat. Ki kell szabadítanod a foglyokat, fel kell oltoznod a megütözöttek bilincseit, ki kell nyitnod a rabok vaszárait és a világtalanok látó szemeit. És táplálnod kell az éhezőt, felöltözteted a fázot, és társul szegődnöd annak, aki jövevény, árva. Jézus mondta, ha egyel a legkisebbek közül megteszitek, én velem cselekszitek. Nos, ezekben a tettekben lehet tetten érnünk Krisztus, a pótolhatatlan Urat, amikor ezt ő is úgy akarja. Amen. Mennyei szerető édesatyám, a mi Urunk Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy igéd világosságával rávilágítottál a lelkünk legnagyobb szükségére, minden vágyunk vágyára arra, hogy terjed van szükségünk Úr Jézus Krisztus minden körülmények között. Segíts, hogy ezt megszívleljük, és komolyan vegyük, és mondjuk ki, hogy Úr Jézus, rájád van szükségem, és azt akarom, hogy te töltsd be minden más szükségemet. És hívő keresztény emberként minden más szükségem betöltését tőled a te kezedből várom. És taníts bennünket így járni a te színed előtt, Úr Jézus Krisztus. Hogy ne sorolj bennünket a bálványgyártók és bálványimádók közé, akik elvesznek, és akik elkárhoznak, hanem mi téged szeressünk. Különböztess meg bennünket, mert segítségül hívjuk a te szabadító nevedet, mert bizony szükségünk van arra, hogy most megszabadíts bennünket ebből a nyomorúságunkból, betöltsed szomjúságunkat és éhségünket a te jelenléteddel, ahogyan te tudod, a te békességeddel, a te köztünk való itt léteddel. És hogyha nem is érezzük sokszor azt, hogy te itt vagy, akkor is itt vagy, mert te mondtad, hogy itt vagy, és velünk vagy, és vigyázol ránk, és gondot viselsz rólunk, és táplálsz bennünket, felruházol, törődsz velünk, a bölcsőtől a koporsóig, sőt, a halálon túl is te válsz bennünket. De adjunk, hogy ezt a hithűséggel tudjuk elvenni a te kezedből, mint egyetlen igazságot, mert a te igéd igazság, te magad valóságos vagy. És mindaz, amit értünk tettél, a lehető legvalóságosabb valóság. De enged, hogy a szívünkbe tudjuk zárni. És kérünk, hogy vigasztaló lelkeddel is töltsél be, hogy általa tanítsál arra bennünket, hogy mindig téged várjunk, és téged hívjunk, és neked tudjuk elmondani minden bajunkat, minden bánatunkat, minden szükségünket. Mert te meghallgatsz. Most is meghallgattál, és köszönjük, hogy szeretettel hajolsz le, szabadító és üdvözítő szeretettel hajolsz le hozzánk, mert te meg akarsz bennünket elégíteni önmagaddal. És a te ajándékaiddal adunk, hogy készek legyünk erre. Így formálj bennünket, és tégy egymás testvéreivé és egymás tagjaivá a te testedben, az Anya Szent Egyházban. És légy velünk, légy a gyászolóinkkal, és a betegeinkkel, és azokkal, akik beteg ágy mellett szenvednek. Légy a beteg szenvedőkkel is. És te légy az, aki akaratod szerint meggyógyítasz, és akaratod és tetszésed szerint megszabadítasz, megkönyörülvén rajtunk. A te szent nevedért add kérünk a belégetett bizalmat és a te szabadításodat. Így keressük a te orcádat, mennyi édesatyánk, szent fiad, Jézus Krisztus által, az ő nevében hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyám, aki mennyekben vagy, szenteltessék el a nevedet. Jöjj el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert itt az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezetnek áldozatos szeretetébe ajánlom az adakozás, tudván azt, hogy Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozókat. Áldásra készüljön testvéreim a 471. énekünket énekelve. A 471. ének így kezdődik, felbarátném, drága Jézus. Az első, második verset énekeljük. Akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Amen.